Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor szerint a jövő évi minimálbér emelés mértéke függ attól, hogy sikerül-e csökkenteni a szociális hozzájárulási adó mértékét. A kormányfő újabb adócsökkentéseket ígért át, miközben a katarendszer esetleges átalakításáról is zajlanak az egyeztetések. Tárgyalunk arról, hogy hogyan lehetne úgy kinyitni vagy szélesíteni ezt az adózási formát, hogy lehessen újra szabadabban számlázni, mondta el Orbán Viktor az Economics-nek adott interjújában. A miniszterelnök szerint ő ebben a kérdésben óvatos, ahogy fogalmazott, a magyar agyas, akkor is, amikor adót kell csalni, ezért annyi visszaélés jött létre a dologból, hogy muszáj volt tenni valamit. A repülőrajt kapcsán arról beszélt, az megtörtént, csak nem január 1-ével, eltalálta az éjszámot, csak a hónapot nem, a júniusban megindított programok áttörést hoznak a gazdaságban, más kérdés, hogy ezeket nem tudták elkezdeni még januárban, tekintve, hogy a nemzetközi békefolyamatok nem hozták a várt sikereket. Augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9%-kal, naptárhatástól megtisztítva 2,4%-kal meghaladta az előző év azonos időszakét, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszerjellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyagok esetében 2,2%-kal bővült az értékesítés, a volumen 0,8%-kal haladta meg az előző havit. A családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszerutalványa tovább erősítik a forgalmat, állapította meg az adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, tette hozzá a tárca. Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Bács Zoltán a Debreceni Egyetem kancellárja. A tárca célja az egészségügy, oktatás és rendvédelem területén meglévő informatikai és távközlési rendszerek továbbfejlesztése, valamint a mesterséges intelligencia adta megoldások megvalósítása. Együttműködési megállapodás kötött az MVM IMASZ áramhálózati Kft. És az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága a hálózat üzemeltetés és a természetvédelem összehangolására. Kiemelt cél, hogy a Nemzeti Park szakmai tudása és tapasztalata beépüljön a mindennapi munkafolyamatokba, hatékonyabban kezeljék az olyan kihívásokat, mint az erdőterületek karbantartása, vagy a védett madárfajok élőhelyének megóvása, illetve a fenntarthatósági és természetvédelmi szempontok a beruházások és fejlesztések szerves részévé váljanak. Állandó mesterséges intelligencia kerekasztal létrehozását javasolja a Kereszténydemokrata Néppárt. Hollik István, a KDNP képviselője a Facebook oldalán rámutatott, a technológiai forradalmakra adott válaszok hosszú távon befolyásolhatják egy-egy ország sorsát. Idén minden eddiginél hamarabb, már szeptember végén átléptük a 15 millió vendéget a turizmusban, írt a hivatalos Facebook oldalán a nemzetgazdasági miniszter. Nagymártól jelezte, új közvetlen járat indul Philadelphiába és Torontóba, szeptember 30-a óta pedig minden magyar állampolgár ismét az amerikai vízummentességi program részesévé vált, ezzel tovább pöröghet a turizmus. Sokan próbálják aláásni Donald Trump béketerveit mind Ukrajnában, mind a Közel-Keleten, soha ekkora jelentősége az Európai Unió és az Arab-öböl közös külügyminiszteri tanácskozásának nem volt, mint most, írta még reggel a Facebookon a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a második világháború lezárása óta most van a legrosszabb helyzetben a globális biztonság. A légteret érintő tűzszünet kikényszerítését várja a nyugati szövetségesektől az ukrán elnök az újabb orosz támadások után. Oroszország az elmúlt hónapok legintenzívebb légicsapását mérte Ukrajnára a hétvégén. Volodymyr Zelenszky arra hívta fel a figyelmet, hogy több megyében ismét létfontosságú infrastruktúrális létesítményeket támadott az orosz légierő, 5 ember meghalt és 10 megsebesültek. Az orosz erők a hétvégén több mint 50 rakétát és mintegy 500 drónt indítottak Ukrajna ellen. Röviddel az új kabinet bemutatását követően lemondott a posztjáról Sébastien Lecornu francia miniszterelnök. A lemondó nyilatkozatot Emmanuel Macron államfő elfogadta, áll az Élysée palota közleményében. Egy év alatt 3 kormány bukott meg Franciaországban. Végül az időjárásról. Holnap változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható, általában több órás napsütéssel, de az összeálló felhőzetből kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. A szél a középső tára kivételével nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban plusz 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Sok szeretettel köszöntöm kívánságműsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Az első kívánságot Mezőkeresztesen Lénárt Istvánnénak és Abóczki Józsefnének küldik sok szeretettel gyermekeik, unokáik és a népes rokonság. Jó egészséget kívánnak nekik, valamint a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát kérik életükre.
Mária kertjének nyitva ajtaja, benne tündöklik a szép koszorúja. Fehér, piros, zöld a levelei, szűz már. Mi boldog ki ezen koszorút fonnya, annak szűz Mária a pártfogója. Fehér, piros, zöld a levelei, szűz Mária.
Mi is keresztények, kik ide jöttünk. Szép Szűz Máriának koszorút kössünk. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli. Kössünk koszorút a hit virágiból, szívünk szerelmének szent fohásziból. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli. Végre Szűz Mária, tégedet kérünk. Engedd, hogy mennyekben koszorút kössünk. Fehér, piros, zöld a levelei, Szűz Mária ezt nagyon kedveli.
Dr. Huszák Jánosnét sok szeretettel köszönti szomszédasszonya Ilonka. Jó egészséget kíván neki a Jóisten áldásával.
Föld a magányos földjelre vár, olyan régen egyedül suhan. Fent csillagok ragyognak, de éjfekete minden ablak s mind zárva van. A csönd a magányos csönd jelre vár, olyan régen sötétben suhan. De minden csöndben dal van, és minden dalban egy szál dallam sír, hangtalan. Egyetlen szív kell csak nekem, egy messziről dobbanó néma jel, egyetlen szó, egy halk igen, amit egy magányos csillag üzen. Ezt a messzi fényt keresem, átkelek a némaság vizén. S ha itt a közelemben megkeres és meglen engem csillag a csillagot, mert ő is jelt adott, s mint én felragyom. Egyetlen szív kell csak nekem, egy messziről dobbanó néma jel, egyetlen szó, egy hang igen, amit egy magányos csillag üzen.
Németh Józsefné Zsuzsikát sok szeretettel köszönti barátnője Ilonka. Jó egészséget kíván neki a Jóisten áldásával.
Hinni kell, csak is rajtunk áll, vagy bukik a világ. Hinni kell, hogy mi megpróbáltunk mindent legalább. Hinni kell, soha nem lehet az boldog, aki fél. Hinni kell, kinek soha nincsen álma, nem is él. Nap mint nap hinni kell, hogy csak szépet hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden úgy szegletén nyílik számunkra virág. Hinni kell, hogy a tél véget és újra jön, jön, jön a nyár. Hinni kell, hogy egy kis boldogság egyszer végre ránk talál. Hinni kell, ez az egyetlen, hinni kell. Hinni kell, tanítsuk szívünket a szépre, jóra, embermódra. Hinni kell, hogy csak szépet hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden út szegletén nyílik számunkra virág. Hinni kell, hogy a tél véget és újra jön, jön, jön a nyár. Hinni kell, hogy egy kis boldogság egyszer végre ránk talál.
Hinni kell, hogy csak szépen hozhat nekünk a világ. Hinni kell, minden új szegletén nyílik szám.
Egyszer végre rád talál. Hinni kell, mi nekünk, csak nekünk született ez a szép világ. Senki sem viszi el, senki sem veszi el, csak hinni kell.
Az Apostol Együttes Nem tudok élni nélküled című felvételét küldik 50. házassági évfordulójuk alkalmából Gedeon Mihálynak és feleségének Máriának, Mátra Szent Imrére, családjuk és barátaik. További boldog éveket kívánnak nekik sok szeretettel.
A kínok kínját, elhagytak az álmok, rájöttem, nincs remény, semmit érek én, nem is vagyok. Nem várom, hogy megbocsássad azt, hogy elköszöntem, és mégis kérlek én, újra légy enyém, maradj velem. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled.
nem tudok mással élni már. Emléket úgy börtönbe zár, nem tudok élni nélkül, enged, hogy élhessek velem. Esküszöm, mindent megteszek, hogy ez soha ne bánta meg. Próbáltam én elfeledni minden szép emléket, rájöttem nem lehet, mert ha képzelet hozzád vezet, nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléket úgy börtönbe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszem, hogy ez soha ne bánta meg. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Nem tudok mással élni már, emléket úgy bennembe zár. Nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Esküszöm, mindent megteszem, hogy ez soha ne bánta meg.
La Paloma Blanca, azaz Fehér Galamb. Közös utazásaik emlékére küldi örök szeretettel Kovács József és felesége Emese, Pataki Magdolnának és férjének Gyurinak a most következő felvételt. Fogadják szeretettel!
A napfény fenn a hegycsúcs, fut az éjjel messze száll, mintha széles szárnyon vinne, felemel a napsugár. Széna illat száll a réten, sokszor arra jártam én, fehér galamb száll az égen, arany eső hull köré. Paloma Blanca, fel-fel az egekig száll. Una Paloma Blanca, boldog, mert itt van a nyár, gyere velem, a szerelem vár. Sokszor voltam én már vesztes, fogva tartott száz bilincs, de ma végre rátaláltam, és már semmi gondom sincs. Una Paloma Blanca, fel-fel az egekig száll. Una Paloma Blanca, boldog, mert itt van a nyár, gyere velem, a szerelem. Gyere velem, a szerelem vár.
Mai kívánságműsorunk utolsó felvétele következik. Charlie, ameddig szól bennem a dal című felvételét küldi szeretettel feleségének Annának, közelgő születésnapja alkalmából, Veréb Zsolt Egerből. Isten éltesse még nagyon sokáig.
Az út, mit a hátam mögött hagytam, most valahogy mégis olyan szép megtűnik. Elveszett sok bánat már belőlem, helyére lassan a béke költözik. Amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Voltam már a csúcson és a mélyben, de könnyek közt is játszottam tovább. Bármi történt, csak haladtam az úton, és dúdoltam a túlélők dalát. S amíg az Isten énekelni hagy, a szívem addig él boldog napokat. Teszem a dolgom, ez lett a sorsom, itt az ég alatt. Oh! Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. A sorsom itt az ég alatt, az ég alatt. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép. Ameddig szól bennem a dal, amíg létezni akar, addig én is élek még. Mert a csend, az nem nekem való, és ha elnémul a szó, oda lesz minden, ami szép.
Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb pénteken 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságukat szentistvánrádió.hu címre. A műsor Tóri Sarolta szerkesztette, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berec Renátát hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. A mai műsorunkban Bán Mór író és könyvkiadóval beszélgetek, és illusztrátor társával, Bodnár Balázzsal. A mai napon Ecséden 18. alkalommal került a motoros búcsú megrendezésre, ahol Bán Mór úr és Bodnár Balázs három könyvsorozat kapcsán folytatott beszélgetést a résztvevőkkel. Az egyik a Hunyadi könyvsorozat, a második a Hollófiak, a harmadik pedig a Fekete sereg. Először is Bán Mór úrhoz fordulok. Mióta foglalkozik írással?
Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Hát belegondolva, több mint 40 évvel ezelőtt kezdődött ez a dolog. Még iskolás koromban írtam az első folytatásos kis segényt, ami megjelent a Megyei Napilapban, úgyhogy ez egy nagyon régi hobbi.
És ez hol történt ez a megjelenés?
Én kecskeméti vagyok, és a Bács-Kiskun Megyei Napilapban, a Petőfi Népében nem sokkal a osztályozó értekezlet előtt jelent meg, hála Istennek, és így megkaptam magyarból a négyest, mert ez volt a cél. Köszönöm.
Ez volt a mentő.
Ez a szószoros értelmében, tehát, és ezért is kezdtem el többek között írni. Hát komolyra fordítva a szót, utána nyilván hosszú idő kimaradt, és 2000-ben jelent meg az első, akkor még fantasy műfajban publikált regénysorozatom, és tulajdonképpen azóta folyamatosan, hosszú időn keresztül, sőt, tulajdonképpen a mai napig is egy ilyen mellék foglalkozás, vagy egy másodállásnak lehet inkább nevezni. Hobbinál már azért sokkal több időt vesz igénybe, de mindig volt mellette más munkám is, médiában főszerkesztőként dolgoztam nagyon hosszú ideig. De az írás egyre fontosabb helyet kapott és töltött be az életembe, úgyhogy most már azért el lehet mondani 30-40 regény és nagyon sok egyéb kötet, publikáció, mert nagyon köszönöm. Ez most már valóban kitölti az életemnek egy jelentős részét, és óriási élmény számomra, többek közt a Balázzsal közösen publikált Hollófiak sorozat, ami gyerekek számára készül. Ugyanis ez egy új terület az én írói munkámban, és óriási örömmel, meg lelkesedéssel vetettük bele magunkat mind a ketten, és azt gondolom, hogy nem csak a felnőtteknek érdemes írni, hanem bizony el kell kezdeni a gyermekeket is olyan történetekkel meggyőzni, segíteni a tájékozódásukat, a világlátásukat, a világképük kialakítását, ami szerintem a mai világban borzasztóan fontos.
Így van, engedjenek meg egy személyes megjegyzést is. A Hollófiak című második kötetet mi is megkaptuk, köszönjük szépen, és én is elolvastam, és tényleg azt mondom, hogy felnőttek számára is nagyon tanulságos, olvasható és csodálatos képekkel van illusztrálva. Köszönjük szépen. Egy kicsit, hogyha végigmennénk itt a három könyvsorozaton, hogy mi adta az ihletet, tehát hogy miért pont ezeket a történelmi korokat választotta, ha erről beszélni a kedves hallgatóknak?
Tulajdonképpen mind a háromnál más kiindulási pont és más inspiráció volt. A Hunyadi volt az első, 2008-ban jelent meg az első kötet. Ez a Hunyadi család három nemzedékének a történetét dolgozza majd föl, de hát még Hunyadi Jánosnál tartunk. Valószínűleg a róla szóló sorozat az 14 kötetes lesz. Ebből 12 már megjelent, most dolgozom a 13-on. És hát a kiindulási pont az volt, hogy akkoriban, 2005 környékén, amikor írtam az első regényt, egészen egyszerűen az volt az én érzésem, hogy a történelmi regény nem igazán az őt megillető szinten van az irodalmi életünkben, és ez igaz az egész történelmi szemléletünkre. Hát a magyar történelmnek a dicsőséges korszakai, azon korszakai, amelyekre joggal lehetünk büszkék, mind untalan háttérbe szorítva jelentek meg előttünk. Nagyon sok nemzedék úgy nőtt fel, szerintem ez az én benyomásom, hogy nem érezhették át azt, hogy magyarnak lenni miért jó dolog, miért lehetünk büszkék a történelmünkre, a múltunkra, milyen erős gyökerekkel bírunk a Kárpát-medencében, az őseink milyen harcokat vívtak, mit folytattak, és kialakult egy nagyon depresszív, szerintem nagyon torz és teljes mértékben életidegen szemlélet, ami a szégyenkezésre, a negatív érzések sokaságára épült, és ezzel azt gondolom, hogy szembe kell fordulni. Tehát egy olyan értékrend felé kell visszakanyarodni, ami egészen egyszerűen és nem csak a büszkeségre okot adó korszakokra, hiszen minden századunkban sok szörnyűség történt, azokkal együtt kell megismerni a múltunkat, és nekem mély meggyőződésem, hogy a hétköznapok kihívásaihoz, a jelen és a jövő kihívásaihoz a múltba vetett hit, meg az a erő, amit a múltunk tud adni, egész egyszerűen nélkülözhetetlen. Tehát aki nem tudja, hogy honnan jön,
az a gyökerek ugye nagyon fontosak.
Az azt se fogja tudni, hogy hova tart. Nagyjából így működött. A holofiaknál, ahogy említettem, nagyon fontos szempont volt, hogy a gyermekeinket miközben megpróbáljuk megvédeni sok szerintünk ártalmas folyamattól, olyan jelenségektől, amelyek napjainkban írtózatos erővel zúdulnak a nyakukba, és ez jó, de mindig fölmerült bennem a kérdés, hogy rendben, de mit tudunk helyette adni? Mi az a értékrend, amelyre építve tudjuk pótolni azt, amitől meg akarjuk őket védeni? Vannak olyan tartalmaink, olyan filmjeink, sorozatok, könyvek, bármi, amit nyugodt szívvel a kezükbe adhatunk, és azt mondhatjuk, hogy nézzétek ezt meg, ezek nagyon jó történetek, nem kell feltétlenül és mindenáron olyan kulturális termékekhez nyúlni, amelyről meg tudjuk, hogy nem jó irányba fogja.
Ami most felkapott, úgymond.
Iszonyatosan felkapott, és azt gondolom, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, ami megdöbbentő, mert nagyon sokan határtalanul sok energiát és pénzt ölnek abba, hogy a gyerekeink gondolatvilágát már nagyon fiatal korba egy olyan irányba vigyék el, amit én személy szerint íróként is és szülőként is aggályosnak tartom. Ez volt a kiinduló pont, és Balázsa nagyon szépen megterveztünk egy olyan világot, ugye ez a Hunyadi fiúk gyerekkoráról szól ez a sorozat, Hunyadi Mátyás még kisgyerek, László már kamaszkorban van, és elhelyeztük abban a korszakban, ahol egyébként a Hunyadi regények is játszódnak. De más optikával, ez inkább a gyerekolvasóknak szól. Megjelennek olyan jelenetek, vagy olyan epizódok, amelyek a nagy regénynek is a részét képezik, de egészen másképpen. És ami a legfontosabb, ezt Balázsa a legelején tisztáztuk, hogy olyan nagyon egyszerű, átlátható értékrendet próbálunk megjeleníteni ezekben a történetekben, amelyekről hisszük, hogy lassan hiánycikké válik, és én azt gondolom, hogy nélkülözhetetlenek. Én mindig elmondom azt, hogy amint gyerekként felnőttünk, Gárdonyi regényei, a Jókai regények, vagy az ifjúsági regények, Cooper Indián történetei, mindezekben a megjelenő értékek, a bátorság, a természet szeretete, a barátság, a hűség.
Ami ugye most sajnos így kikopóban van a fiatalok életében, tehát csak a számítógép, telefon, és ezek nagyon fontosak lennének, hogy megismerkedjenek velük fiatalkorokban.
És hát talán még ennél is nagyobb a baj, mert ezek a hagyományos értékek egy picit ilyen cinikus, kigunyolandó céltáblájává válnak nagyon sok filmnek, könyvnek, történetnek, és azt gondolom, hogy óhatatlanul hat az ifjú generációkra. Mert ezek ömlenek rájuk, és ez nem az ő hibájuk. Szülőknek meg sokszor nincs ideje foglalkozni a gyermekkel. Hát lássuk be őszintén ez a helyzet. Viszont ami szinte ellenőrizetlenül a nyakukba ömlik, az meg egy egészen más értékrendet képvisel. És én abban hiszek, hogy nem lehet erőszakosan egy gyereket befolyásolni. De ha vannak olyan történetek, amit szívesen olvas, ami kalandos, ami ugyanolyan érdekes, mint a negatív képet sugalló másik történet, hát akkor már miért ne azt adjuk a kezébe, akkor miért ne az legyen, amiből ki tud indulni. És a Hollófiak, ugye eddig két kötet jelent meg, a Tárnák rejtélye és az Emlékek kutya, ezek olyan történetek, amelyekben a megjelenő kérdések, azok, amelyek a konfliktusokat előidézik, meg ezek az értékek, valóban ezek a alapnak tekinthető értékek, barátság, lovagiasság, ami egy fiúnál nagyon fontos.
Én megmondom őszintén, én élveztem, miközben olvastam a könyvet.
És igen, itt ez is fölmerült most a beszélgetésben, hogy a mai fiúgyermekek egy kicsit olyan világképnek vannak kitéve, hogy igazából nem azokat a férfiúi erényeket erősítik az ő nevelésükben, amelyek hát azért egynek a kultúrának sok ezer éves hagyományával bírnak. Bátorság, hűség, tehát egy fiú legyen igenis bátor, egy fiú legyen lovagias. Ezekben a történetekben ezt igyekszünk megjelenteni. Ugyanakkor vannak olyan sokkal bonyolultabb kérdések, mint a megbocsátás, az ellenség. Ki az ellenség? Meg lehet-e bocsátani az ellenségnek? Van-e egyáltalán ennek értelme? És ezek egyébként már messze túlmutatnak mondjuk egy gyerekkorban természetes történetnek, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a 15. században, ahol ezek a sztorik játszódnak, ezek a kérdések mindennaposak voltak. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak mindig a mai modern kor szemszögéből tekintsünk vissza a múltra, hanem értsük meg, hogy ők hogyan gondolkodtak, miben éltek, és akár egy ilyen kalandos mese történeten keresztül, és azt gondolom, és az a tapasztalatunk, hogy a a gyerek és fiatal olvasók minden további nélkül ezt pontosan tudják, hogy igen, ez egy múltban játszódó történet. Nyilván igyekeztünk ugye, én úgy megírni, Balázs úgy illusztrálni, hogy
korhű
legyen. Ugyanakkor ne riassza a mai korban élő fiatalokat, hanem inkább vonza és ismerjék meg. Úgyhogy hát ez volt ennek a küldetésnek a legfontosabb része. A Fekete Seregről csak két mondatban annyi, hogy ez pedig egy kalandregény sorozat, ugyancsak a Hunyadi kor, hát Mátyás király legendás hadseregéről van szó. Pedig az volt a fő motiváció, hogy hát ez a magyar hadtörténetnek egy csodálatos korszaka, és szerintem elképesztően keveset tudunk róla. Tehát olyan hadjáratok, olyan csaták fűződnek ennek a Fekete Seregnek a történetéhez, amelyek hát elképesztően érdekesek. Ezer szállal kötődnek a magyar történelemhez, és mégis nagyon sokszor rácsodálkozunk, hogy tényleg ilyen is volt. A Fekete Sereg Olaszországban is harcolt a török szultán ellen, Otrantónál. Volt Mátyás királynak egy erődje a Fekete-tenger partján, szinte Kiliában. Mi volt a moldovbányai csatában, meg hát a csehországi, a ausztriai hadjáratok. Ezek elképesztően izgalmas történetek, egytől egyig mind valós alapokon nyugszanak, de ezt egy kalandregényes formában, ez inkább ifjúság, hát nem is ifjúsági regény, mert felnőttek, ahogy tapasztalom, ugyanolyan élvezettel olvassák. Megint csak az volt a fontos, hogy egy kicsit a reflektorfényt irányítsa a múltunknak erre a dicsőséges és nagyon szép korszakára.
Hát köszönöm szépen, hogy ezeket megosztott a kedves rádióhallgatókkal. Arról szeretném kérdezni, hogy hogyan jött a kooperáció Balázzsal, tehát hogyan találtak egymásra, és Balázsnak mi volt a szerepe itt a három könyvsorozat megírásában?
Hát csak egy apró kiegészítés, annak idején nem írónak készültem, hanem rajzolónak. Nagyon szerettem volna rajzoló lenni, és hát ez nem sikerült, ezért az írás területén kerestem a történetmesélés lehetőségét. A mi együttműködésünk úgy indult, hogy Balázs küldött egy rajzot, Hunyadi Jánosról készített rajzot, és én megláttam ebben a rajzban azt az ábrázolásmódot, ami nagyon népszerűvé tudja tenni ezt a karaktert. Ugyanakkor van benne valami emelkedettség, valami plusz, nem csak egy illusztráció. És hát elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tényleg ez milyen lehetőségek vannak abban, hogy ezt a korszakot vizuálisan is életre keltsük. És szerintem nagyon hamar megfogalmazódott ennek a hollófiaknak a koncepciója. Én teljes mértékben Balázsra bíztam azt a vizuális világot, hogy ezeket a karaktereket hogyan képzeli el. És én nagy örömömre azt láttam, hogy pontosan úgy jelennek meg az ő képzeletében, és aztán a rajzasztalán ezek a hősök, Hunyadi Mátyás gyermekként, László, Hunyadi János, ez egész család, meg a korszak, ahogy én szerintem gyerekolvasóként szerettem volna ezt látni. Úgyhogy ez egy annyira kézenfekvés, természetes együttműködés, szerintem nagyon ritka az ilyen. Hát így indult, és hát most már a harmadik kötetet készítjük ebben a sorozatban.
És akkor egy kicsit átadnám a szót Balázsnak. Ugye veled a közelmúltban készítettem már egy interjút az illusztrátori munkásságodról, viszont most a mai nap egy különleges nap, és ebből az apropóból itt közösen az íróval és az illusztrátorral együtt készül ez a beszélgetés. Tehát itt a három könyvsorozatban te hogyan élted meg a munkásságodat? Mit jelentett neked ezekben a művekben rajzokat, képeket készíteni?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem hatalmas megtiszteltetés volt, hiszen ahogy János is mondta, a Nagy Hunyadit olvastam először, és én 2014-ben írtam Jánosnak ezzel kapcsolatban levelet, és küldtem el az imént említett rajzot, ami egyébként már 10 éve volt, János.
Pont 10 év
telt el, és már tényleg a legeslegelején beszélgettünk a hollófiakról, hogy ahogy János is említette, hogy olyan értékeket közvetít, amik a mai fiatalokból talán kiveszőben vannak, vagy furán mondva már nem annyira menők, tehát nem azzal szoktak dicsekedni egymásnak gyerekek, hogy ők mit olvastak, hogy ők mit tettek, hanem mit láttak. Tehát, hogy én inkább azt veszem észre, hogy a gyerekek már nem magukról beszélnek, hanem az, hogy más emberek mit csinálnak. És ezek a könyvek meg pont arról szólnak, hogy a felmerülő problémákat Mátyás önmaga oldja meg, de úgy, hogy a tanácsokat egy idősebb generációtól kapja sokszor benne. És hogy éltem meg, ezen gondolkoztam most a beszélgetés során is, hogy igazából ezeket a történeteket, ezeket az értékeket jóformán a mai modern köntösbe is el lehetne mesélni, de én fiatalon, hogy az előbb János is mondta, én ezt szerettem volna olvasni. Tehát én ezeket a lovagokat szeretem, a páncélokat, a küzdelmeket. Ugye az első könyvben van is egy lovagi viadal, míg a másodikban a török táborban látunk kicsit jobban bele. Tehát, hogy ez a fajta helyszín és ez a körítés annak is közelebb hozhatja, akit alapvetően csak a korszak érdekelne, és emellé kap egy olyan tanítást, amit magával víve egy nemesebb emberré válhat.
Érdeklődni szeretnék, ha publikus, a jövőbeni célokról, tervekről.
Ha már a Hollófiaknál indultunk el, idén szeretnénk a harmadik kötetet elkészíteni, és karácsonyra megjelentetni, és akkor lassan körvonalat tölt ez a sorozat is, amit egyelőre 6 kötetesnek számolunk, és nagyon reméljük, hogy egy kis gyerekkönyvtárként fog tudni működni. Tovább, hát folytatjuk a Hunyadi regény sorozat is, ott a 13. kötettel, és közeledünk a lezáráshoz, a Nándorfehérvári ostromhoz, ami számomra egy óriási mérföldkő lesz, hiszen ez hát talán lehet, hogy a magyar irodalomban is egy egyedülálló, epikus nagy vállalkozás.
Szívből gratulálok.
Nagyon köszönöm. Borzasztó nagy felelősség, főleg így a végéhez közeledve, hogy tényleg lezárul egy ilyen korszak, de hát rögtön indul a Mátyás király életét feldolgozó sorozat. És hát mivel nagyon sok terve van, hát ugye a Fekete Sereg első kötete most jelent meg néhány héttel ezelőtt, Kinizsi fiai címmel, ez Bécsújhely ostrománál játszódik, Mátyás király egyik legfényesebb katonai győzelmét idézi meg ez a sorozat, de indítunk most a napokban egy másik történelmi regény sorozatot, erről ha néhány mondatot nagyon, nagyon szívesen elmondok, a Kastély a címe, és ez a sorozat a Gödöllői kastély 100 évét fogja feldolgozni. Ez egy nagyon izgalmas koncepció, 10 éve dolgozom ezen, vagy 15, már nem is tudom. És az ragadott meg, amikor több cikket elolvastam Gödöllő történetéről, hogy annyi színe van, és annyi hihetetlen izgalmas korszaka. Na most azt találtam ki, hogy hát van, minden kastélynak vannak urai, és vannak személyzet. A szolgák, inasok, kertészek, szakácsok. Mindig az urak és a kastély tulajdonosai, a királyok, hercegek, grófok jelennek meg a történetekben. Ebben a kastély regénysorozatban mind a két területet megismerjük. És a főszereplő ennek a szériának egy olyan férfi, egy Monostori Dénes nevű ember, aki egész életét végig szolgálja a Gödöllői kastélyban. 1848-ban születik, és 100 éves korában hal meg. És ebben a 100 évben, miközben szinte ki sem mozdul a kastély falai közül, a történelem egy forgó színpadként végig söpör az ő életén, és ha csak arra gondolunk, ő csecsemőként 1849-ben a édesanyja karján láthatja Kossuth Lajost a Gödöllői kastély erkélyén, amint a nisaszegi csatából érkező honvédseregeket üdvözli, hogy Windischgrätz ugyanott alszik, ugyanaz egy éjszakával korábban, mint Kossuth Lajos. Aztán egy belga bank lesz a kastély tulajdonosa. A kiegyezéskor ugye a magyar nemzet ajándékaként Ferenc József és Erzsébet királyné kapja meg koronázási ajándékként. Aztán egy hosszú, békés időszak következik, egy nagyon romantikus időszak Sisi nevéhez kötődően. És ez a fiatal ember a kastélyba bekerülve inasként szépen a lépcsőfókat megjárva emelkedik, és szolgálja a kastély urait. De hát utána ugye meghal Sisi, meghal Ferenc József, IV. Károly, kitör a világháború, egy világégés pusztítja el a fél Európát, aztán jönnek Kumbél, a vörös katonái, a román megszálló hadsereg, aztán Gödöllő a Horthy család nyári rezidenciája lesz, tiszti üdülő, aztán kitör a II. Világháború, egy amerikai Mustang-gép zuhan le a parkban, a bunkert építenek a kastélyra, aztán jön a Wehrmacht, és végül egy szovjet laktanya lesz a kastélyban. Most képzeljük el, hogy egy ember az ő 100 éve alatt mindezt végigéli. És engem megragadott az, hogy hát ilyen a történelmünk, tehát tényleg forgószélként söpör végig az egész ország fölött, de ez egy nagyon jelképes történet. Tehát egyetlen kastély sztoriába bele lehet sűríteni mindazt, ami az egész ország története jellemző, sőt egy ember életében, meg az ő környezetében. És hát ennek a Kastély című sorozatnak indul most a publikálása, az első kötet jelenik meg a napokban, és hát a Gödöllői királyi kastély vezetése, Újvári Tamás igazgató úr óriási segítségével és támogatásával tudtuk ezt megvalósítani, rengeteg szakmai háttéranyaggal és szószoros értelemben vett segítséggel, megismervén a kastély zegzugait és olyan részeit is, ami nem feltétlen a turisták számára látható. Úgyhogy ez egy óriási vállalkozás, de hát úgy látszik, hogy itt most ilyen nagy szabású sorozatokról beszélünk. Én ezt nagyon szeretem, nagyon hiszek abban, hogy ha egy-egy olvasóhoz ezek egy újabb szegmest megvilágítva eljutnak, akkor azért meg tud változtatni bennük sok mindent. Éppen itt az előbb beszélgettem olyan olvasóval, aki elmondta, hogy ő Erdélyt járja, nagyon szereti a magyar történelmet, és ezt a Hunyadi sorozatnak köszönheti, mert előtte nem volt az érdeklődés, nem terjedt ki erre. De hogyha egy történet képes arra, hogy az ember világlátását megváltoztassa, és esetleg ráébessze arra, hogy igenis mi itt, nem csak, hogy itt élünk ebben az országban, hanem mi kötődünk ehhez a néphez, ehhez az országhoz, ez a hazánk, és ennek van egy történelme, és ezt érdemes megismerni, hát ennél többet egy regény, vagy egy regénysorozat, azt hiszem, hogy nem is érheti el többet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert és sok-sok könyvsorozat írását kívánom önöknek, a Jóisten áldását és a szűzanya oltalmát.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen. Thank you.
Kedves hallgatóink, Ben János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. május 5-i adásunk ismétlését hallották.